Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásában Miklós Laura és Veres Dávid a vendégeim. Mind a ketten műfordítók, viszont nálam egy komolyabb szintet léptek, ugyanis létrehoztak egy mikrokiadót mind a ketten, egy külön-külön mikrokiadót. Dávid az ő kiadót alapította meg, Laura pedig a Sonora kiadót. Laurával már volt korábban egy nagyon izgalmas beszélgetésünk a latin-amerikai irodalom kapcsán, még a Libra More podcastban. De arról nem nagyon faggattam őt, hogy miért érzett indítatást, és hogyan merített bátorságot arra, hogy egy kiadót alapítson, ugyanis ez kb. Az extrém sport kategória Magyarországon mindenképpen, szerintem világszinten, de itthon mindenképpen. Úgyhogy kezdjük is akkor azzal, Laura, hogy hogyan pattant ki ez az ötlet a fejedből.
Sziasztok! Igazából a mesterszakos dolgozatomból indult ki ez a gondolkozás, ahol a könyv formátumával és a szöveggel való kapcsolódását vagy játékát vizsgáltam Mario Velletti-nek a prózájában, és az ő működésében, kiadó stratégiáiban, és azt fedeztem fel, hogy nem csak ennél az említett írónál, hanem a latin-amerikai irodalmi, mondjuk azt, hogy hagyományban, vagy pont a hagyománnyal szemben menőknél van egy ilyen játék a könyvvel, hogy a könyvet úgy nézik, úgy értelmezik, mint egy csomópontot, vagy éppen mint egy gépet, vagy mint párbeszédre való lehetőséget. Itt például gondolok arra, hogy a magyarul sajnokiskolaként ismert a Cortázar regényből hogyan csinált a Cortázar egy ilyen gépet, ami egy ilyen automatikus olvasást próbált, mondjuk azt, hogy mintázni. És erről kezdtem el gondolkozni. Valahogy így jutottam el a kiadó ötletéhez, ami elég öncélúan hangzik, hogy most itt hangosan mondom, de közben meg azt is észrevettem, hogy mennyire hiányzik az a fajta kiadói koncepció itthon, amit én itt kiötlöttem, vagy elképzeltem magamnak, mégpedig az, hogy azokat a könyveket, amiket megjelentetünk, én szeretném más diskurzusokba beleilleszteni, és azokat, mint egy ilyen ablak nyitogatást itthon, nem tudom, elkezdeni megmutatni, és így indult el valahogy, ilyen hangya szorgalommal építgettem, amiben aztán becsatlakozott a testvérem is. Ilyen mikroformátumban ez egy elég nehéz feladat, vagy elég munkaigényes vállalkozás volt, amit én nyilván az elején nem számítottam rá.
Dávid, neked mennyire voltak hasonló élményeid, amikor az ő kiadót megalapítottad? Mondjuk neked volt előzményed az Észak.
Én is köszönöm a meghívást, sziasztok! Az Észak folyóirat, így van, az is egy skandinavisztikai folyóirat. Nos, én amikor skandinavisztika szakra jártam az egyetemen, akkor azt vettem észre, hogy hát aki ezzel a tudományterülettel foglalkozik, szűken vagy tágon véve, az nem tud hol publikálni. Vagyis hát volt egy folyóirat, de oda csak nagyon válogatott emberek, és nagyon hébe-hóba közölhettek írásokat. Minden esetre, hogy milyen jó lenne egy olyan platform, ahova igényes, ami egyszerre tudományos és kulturális, és vannak benne képek, meg szép papírom, ezek nekem nagyon fontosak. És akkor egyszer csak úgy gondoltam egy ponton, hogy akkor itt az ideje, hogyha más nem, akkor majd én csinálok egy ilyen folyóiratot. Na, és akkor segítséggel ugyan, de csináltam egy folyóiratot, ami mind a mai napig úgy, ahogy működik. Hát tudjátok, a kezdeti lelkesedés, az hajt egy ideig, akkor azt mondtuk, hogy évi 4 szám, nagyon jó. És akkor ez ment 2 évig, aztán egyre nehezebben jött ki a következő szám, és akkor most már csak így nyögvennyelősen, de most vérfrissítés lesz, és akkor lesz egy csomó új szerkesztő.
De a folyóiratod nehezebb egyébként, mert sokkal több embernek a munkáját kell koordinálni, és írogatni nekik, emlékeztetőket, hogy itt a határidő, és lejárt a határidő, tehát azért szerintem ilyen szempontból egyszerűbb egy könyvet kiadni.
Igazadom. Így van. De hogy folyóiratból nőtt ki magát a kiadó. Mind a kettő a Skandináv Fáz Alapítvány alá tartozik, biztosítja az intézményi hátterünket, ami egy non-profit alapítvány, semmi pénze nincs, nincsenek mögötte más skandinávnak hívják, de nincsenek mögötte skandináv államok, sajnos, és akkor önfenntartó. És így kultúrmisszióként vállalja magára azt, hogy akkor skandináv kultúra, skandináv könyvek, irodalom, akkor egy kicsit küzdelmes volt, hogy átverekedje a kiadói ötlet magát az alapítványon belül, de végül sikerült, és milyen jó.
És akkor gondolom komoly költségterveket kellett benyújtanotok.
Hát igen, úgy, igen. Ami egyébként, szóval én csak folyóiratot csináltam, és még mindig ingyen dolgozom. Tehát ez így, így tud működni egy mikrokiadó.
Hát persze, mert szerelemből csináljátok. Abszolút, hát ez a hobbitok.
Igen, hát értem, az elején azt képzeltem, hogy na majd én megmutatom, hogy lehet úgy folyóiratot csinálni, hogy a szerző meg van fizetve. És akkor tényleg tisztességesen úgy, ahogy kell. És hát nem. Hogyha nincsen támogatásod, akkor egyszerűen így nem, mert nem tudod kinyomtatni.
Még támogatással is nagyon nehéz, mert olyan brutálisan magasak a nyomdaköltségek, meg az egész előkészítési, tehát az összes többi fázis, ami kell ahhoz, hogy egy nyomdából bármilyen termék kijöjjön,
abszolút.
Meg jogdíjak, hogyha képeket is szeretnél beletenni. Tehát,
hát olyannyira, hogy bocsánat, de hogy például 2 hónappal előre nem tudnak egy árajánlatot adni a nyomtatásra, és ráadásul olyan miniatűr példányszámokról beszélünk a Sonora esetében, tehát, hogy rémisztően magas.
Ez még drágább is sokkal.
Igen, igen, egyébként. Igen, igen. Egyébként ez is feljebb viszi, de hogy, tehát, hogy annyira beláthatatlan az, hogy éppen milyen ütemben fog növekedni a papírnak az ára, ha egyáltalán lesz papír.
Beszéltetek ugye a kiadó alapításának a körülményeiről. Az érdekelne, hogy mi volt az alapkoncepció. Milyen hiányosságokat láttatok a hazai kiadói szférában? Mert gondolom, hogy ez azért erősen indukálja azt, hogyha valaki szeretne, és mindent meg is tesz azért, hogy egy kiadót alapítson, hogy egész egyszerűen azt látja, hogy azok a könyvek, amiket nagyon szeretne, ha magyarul is megjelennének, és magyarul is elérhetőek lennének, azok nem tudnak valamiért megjelenni. Ti láttad, és mondjuk ez egy rendszer szintű dolog, tehát nem egy egyszeri alkalomról van szó, hogy mondjuk egy szerző valamiért nem tud eljutni Magyarországra, hanem mondjuk trendek, vagy olyan szerzői életművek, vagy olyan műfajok nem érhetőek el valami miatt, ami azért magyarázza egy mikrokiadónak a szükségességét. Ti ilyesmit tapasztaltatok?
Igen, de közben nem akarok úgy csinálni, mint hogyha én valami olyasmit találtam volna ki, amit előttem mások nem próbáltak volna meg, tehát pont meghívtak a Műfordítók Egyesületének a hétvégére, és ott a Pávai Patak Mártával fogunk beszélgetni, ő egy személyes kiadót intott a spanyol szerzőknek, akik nem jelentek meg itthon. Tehát, hogy voltak, vagy vannak is próbálkozások szerintem, mert engem inkább az a tényező zavart, hogy talán tematikájában annyira nem kap teret a latin-amerikai irodalom, mint ahogy mondjuk az én látásmódom engedi látni. Tehát, hogy maradnak a narkóregények, most van egy ilyen gótikus horror tendencia, tehát, hogy ezek a jól meglovagolható, amúgy is globális trendek, de hogy ezen kívül, ezen felül maradnak azok a témák, vagy
szerintem sokkal színesebb volt a 70-es, 60-as, 70-es, 80-as években a latin-amerikai irodalomnak a magyar kiadása, mint manapság, és valahogy az északi irodalommal kapcsolatban pont egy ellentétes trendet látok, hogy sok minden kimaradt a világirodalmilag klasszikusnak minősített északi művekből, amikkel szemben viszont manapság valószínűleg azért is, mert elég jó fordítás támogatást tudnak adni. És ezért nagyon sok mai bestseller, vagy mondjuk sikerszerző is meg tud jelenni már magyarul.
Meg azt hiszem, hogy talán a korábbi évtizedekben lehet, hogy erősebb volt a folyóiratoknak a jelenlét, ami mondjuk megengedte akár a versfordításnak az erősebb jelenlétét. Tehát, hogy azért itt elég sok tényező összejátszik, mi igazából, vagy én, amikor a kiadónak a koncepciójára kezdtem el gondolkozni, akkor semmilyen világmegváltó, ilyen küldetéstudat nem vezérelt, egyszerűen csak könyvekkel szerettem volna foglalkozni, és valamit a saját mércém, vagy a minőségi elvárásom szerint csinálni, mindig van mit javítani, meg finomítgatni. Igazából ez volt a mögöttes koncepció, és amellett pedig a személyes kapcsolati hálómat ebbe valahogy úgy beleszervezni, hogy ez mindenkinek jó legyen. Tehát most például a készülőkönyvünket az egyetemi, hát mondhatom, hogy barátaimmal készítjük, és hogy örülök, hogyha ők becsatlakozhatnak, vagy együtt gondolkozhatunk valami arról, ami egyébként egy releváns, tehát a Lina Meruán egy nagyon kiemelkedő szereplője mai kortárs latin-amerikai irodalomnak. Tehát, hogy valami kicsit ez a az osztozkodás a jóban, ez is benne volt.
Dávid?
Létezik most Magyarországon egy másik, kifejezetten skandináv irodalomra fókuszáló kiadó, a Polár, ami nagyon derekosan harcolt a Szembeszéllel sok esztendőn keresztül.
És azt is egy műfordító alapította abszolút, egyébként.
És annak ellenére, hogy valóban ezek a fordítás támogatások léteznek, és ennek köszönhetően vannak egész szekciók szentelve a könyvesboltokban a skandináv irodalomnak, és a nagykiadók is öntik magukból a skandináv irodalmat, hogyha nem adnának a skandinávok tudatosan pénzt azért, hogy terjesszék az irodalmukat, akkor ez nem lenne. Nem tudom, hogy Latin-Amerikában mi a helyzet, de minden esetre ez a kiadón, mint olyan, nem segít. Le annyiban segít, hogy a fordító ki van fizetve részben, sokszor attól függ, hogy mennyit akarsz neki adni. Nálunk a koncepció egyértelműen a minőség. Sok olyan szerzőt ismerünk, aki méltatlanul nem ismert, ugye? És szeretnénk, hogy ismert legyen. Ezen felül pedig hát nem is tudom, tudod, az, hogy valamit létrehozol, alkotsz, és akkor tessék, itt van, ezt csináltam, és szép, és szeretem. Hát ez a motiváció áll a kiadó mögött. Egyfelől sok skandináv irodalom van, másfelől nincs elég. Ezért van az ő kiadó.
Beszéljünk egy kicsit azokról a könyvekről, amiket eddig kiadtatok. Mind a kettőtöknél három könyv jelent meg, illetve van folyamatban a megjelenése, mert a Sonoránál is hamarosan három kiadványról beszélhetünk. Fontos volt az, hogy olyan szerzőket választatok, akik biztos, hogy a magyar olvasókkal jól fognak rezonálni, vagy inkább a személyes ízlés az, ami ebben dominált?
Szerintem ez a mi esetünkben eléggé egyértelmű, hogy ez egy személyes választás volt, mert hogy azért egy Mario Bellatinnal indítani egy mikrokiadót, az így, nem tudom, hogy ha lúd, akkor már legyen kövér, szóval. De azon gondolkoztam pont a metrón, buszon, ahogy jöttem, hogy örülök, hogy végül így önazonosan azt választottam, és nem egy könnyű, vagy valami olyan eladható, könnyen eladható, könnyen promózható könyvet választottam, hanem hogy ez tényleg egy ilyen jó indítás volt abból a szempontból, hogy amit mi akarunk, akkor az legyen olyan, ahogy mi akarjuk, és ne más határozza meg. Ebből a szempontból meglepő volt az, hogy mennyire értő kritikák és visszajelzések jöttek a Gobor mutánsról, és ezt visszaigazolta a választásainknak az irányát, hogy a Galinca könyv pedig tényleg nagyon sok szerető olvas, tehát egy ilyen nagyon-nagyon jó olvasmány élményeket hozott, vagy azokról adott visszajelzést, úgyhogy
igen, a látóideg az egy nagyon jó választás volt szerintem, tényleg nagyon-nagyon sokféle olvasónak tudja elnyerni a tetszését, mert nagyon-nagyon sok rétege van.
Igen, szerintem is egy nagyon komplex könyv. Amikor a katalógusunkról gondolkozom, most egy így a harmadik, ahogy mondtad, a harmadik könyv készítésével párhuzamosan, valahogy a kiadónak a koncepciója mind a három könyvben ott van, abban az értelemben, hogy hogyan viszonyulnak mondjuk az olvasókhoz, a hozzáférhetőség kérdéséhez, vagy egy társadalomba ágyazottságáról, és hogy erről mondjuk így a fordítói ösztöndíjak kapcsán nyilván ez is szóba került, de ez is egy fontos része szerintem, amiről alapvetően az olvasók nem szoktak gondolkozni, de hogy a kiadó társadalomban ágyazódottsága az mennyire fontos, és itt ez alatt azt értem, hogy például itt ülünk és beszélgetünk ezekről a kérdésekről, hogy ezeknek a tudatosítása, vagy hogy egy mikrokiadónak milyen erőfeszítésébe, vagy kiskiadónak milyen erőfeszítésébe kerül az, hogy ezeket a könyveket elhozza, és hogy a szerelem mellett azért mondjuk, hogy így valami profitot is csiholjon magának.
Hát, hogyha más szóval magában a következő könyv felvezetéz.
Igen.
Dávid, te viszont nem, ti az ő kiadónál nem csak kortárs szerzőkkel.
Nem.
És a műveikkel foglalkoztam.
Minden érdekel, igen, ami skandináv. Sőt, ez azt kibővítettem arra, hogy vagy skandináv témájuk, mert például, hogyha, hát lehet, hogy, sőt biztos, hogy lesz egy két magyar szerző által egy illusztrátor és egy biológus közös termékét, csodálatosan szép lesz. Ez Lénárt Ivett és Kossuth Attila együttes munkájának gyümölcse lesz, az Élet a sarki fénye alatt, ami Ivettnek a diplomamunkája volt, de most ezt kibővítik, és hát az angolul született, akkor ez most magyarul lesz, és még tesznek hozzá, és nagyon-nagyon-nagyon szép. Annyira szépen valószínűleg nem lehet megvalósítani, mert akkor 15 000 forintba kerülne egy darab, de azért még mindig nagyon szép lesz. szóval ezt várom, és akkor látjátok, ez ugye sarki fény alatt, tehát ezek szerint skandináv is, és akkor így belefér a mi kiadói profilunkba, illetve lehet, hogy majd lesz olyan magyar szerző által írt regény, ami Skandináviában játszódik, tehát ez is belefér. Egyébként hát a klasszikusok érdekelnek engem, nagyon ilyen régi vágású ízlésem van sok esetben, de a nagyon új is érdekel minket a szórakoztató irodalom is, de engem legelsősorban a szép, illetve a tudományos ismeretterjesztés, azt rendkívül fontosnak tartom. És abban végképp nincs elég jó minőségű tudományos ismeretterjesztő irodalomból, nem lehet elég soha. Meg hát líra, hát ne is beszéljünk a líráról. Az meg aztán végképp hiányzik. Szóval mi azt nagyon szeretnénk verseket mégpedig kétnyelvűen kiadni. Nagyon. Meg hát képzőművészeti albumok. Édes Istenem, annyira sok jó könyv van, jó formátum, és minden, ez mind a korom.
A könyvvásárlás függőségnél egy rosszabb van, a könyvcsinálás függősége, szerintem szóval, hogy mindig már a következőn gondolkozol, igen, ez beszélés.
Én nem olyan régen csináltam interjút a Max Porter nevű angol íróval, és ő egyébként nem csak ír, hanem nagyon sokáig egy kiadónak volt a főszerkesztője. És ő mondta, hogy borzasztóan nehéz volt, amikor folyamatosan kapta a kéziratokat, és az elutasító e-maileket kellett írnia, mert egyszerűen nem tudta a kiadó kiadni nagyon sokféle okból. Tehát ez teljesen megértem, hogyha valaki nyilván szenvedélyből és szerelemből alapít valaki kiadót, és azért is, mert nagyon-nagyon, tehát nem tudja elképzelni az életét könyvek nélkül, és valószínűleg ilyenkor a legfájóbb az, amikor döntést kell hoznod arról, hogy pontosan nyilván elsősorban azért anyagi megfontolásból melyik könyveknek a kiadását támogatod, és teszel abba erőfeszítést, mert borzasztóan sok embernek, még azzal együtt is, hogy azért egy folyóiratnál sokkal több embert kell koordinálni, azért így sem elhanyagolható volt egy nem olyan, azt hiszem néhány évvel ezelőtti bejegyzése a magvetőnek a Facebookon és az Instagramon, amiben összeszámolták, hogy hány fázisból áll egy könyvnek a létrehozása, és hány embernek a munkája van benne, és 20 fölötti. Egyébként tényleg, hogyha megnézzük az elejétől addig, hogy te meg tudod venni azt a könyvesboltban. Úgyhogy ez egy nagyon összetett folyamat. Mennyire tudtatok felkészülni mindarra a munkára, amit egy könyvkiadás jelent, és amit egy könyvkiadónak az alapítása és a menedzselése jelent?
Igazából ez nekem nem volt olyan nagy probléma, mert mondom, az Észak-folyóirat is a Skandinávházon belül működik, tehát itt ami a könyveléssel nem kell például szórakoznunk, és ez óriási könnyebbség nekem, mert az rosszul esne. De hát azt tudom, hogy hogyan kell eljutatni a terjesztőhöz, ami nálunk szintén nagyon kevés, mert lényegében az írókboltját jelenti, illetve hát előfizetőkből élünk, és ez túlzás, mert inkább zseppénzből élünk, de így a potenciális előfizetőkből tartja fel magát a folyóirat. És annyiban nagyon nem tér el a munkafolyamat egy folyóirat vagy egy könyv előállításánál, hát csak ahogy mondod, a könyv egy kicsit egyszerűbb. Tehát fel voltam kész, úgy érzem, hogy fel voltam rá készülve, hogy hogyan kell előállítani egy írott kiadványt. De ami utána
mi az, amire nem voltál felkészülve?
Ami utána következik, hogy ugye az egy nagyon jó, hogy itt van egy szép könyvünk, de azt el kell jutatni az olvasóhoz, annak hírét kell vinni valahogy. Azt folyamatosan kapcsolatot kell tartani különböző emberekkel, akik olyan bolondok, hogy erről hajlandóak beszélni, meg írni. És akkor ez állandó munka. Tehát tényleg, hogyha úgy akarjuk csinálni, ahogy kell, és engem bánt, hogy én ezt nem tudom úgy csinálni, ahogy kell, mert ez egy teljes embert igényelne, hogy akkor én semmi mással nem foglalkozok, csak a kiadóval, még egy ilyen pici kiadónál is. Vagy akkor olyan legyen a marketing, meg olyan legyen, amint meg tartsam a kis alternatív könyvesboltokkal kapcsolatot az ország minden részén, és akkor eljutassam hozzájuk, és akkor megkérdezem, hogy na most mi a helyzet, kell-e elfogyatni. Tehát ez így sok-sok munka egy kiadó, de annál több öröm van vele. Igen.